Novella a delejes haláról. Az 1900-as valahanyadik év februárjának elején távirattal rendeltek Melbourne-be, hogy mint a Philadelphiai Főiskola Bakteriológiai Intézetének vezetője szedjem össze az adatokat, tegyek jelentést arról az új és rémes járványról, ami ebben a városban fellépett, és amiről eddig csak közvetett és megbízhatatlan hírek szivárogtak ki. Az új betegség, vagy inkább új halál nem, mert egyetlen gyógyult eset nem fordult elő, leírása merőben hihetetlenül hangzott. Határozottan emlékszem, hogy útközben többször is eszembe jutott Edmund Dale, régi iskolatársam, akiről legutóbbi információm annyi volt, hogy a teológiáról mármint felszentelt lelkész Melbourne-ben helyeztette magát, s futó kívánság alakjában átvillant rajtam, milyen jó lenne, ha találkoznánk, legalább nem volnék annyira egyedül. Erről Melbourne-ben az első napok izgalmai közt teljesen megfeledkeztem. A szállodából egyenesen az egyetemre hajtattam, X tanárhoz, akihez ajánló levelem szólt. Tőle tudtam meg aztán a borzasztó részleteket. Az új betegség mint egy másfél hónappal ezelőtt lépett fel, egészen váratlanul. Az első áldozatnál, egy kereskedő volt, még nem sejtették, miről van szó. Az utcán esett össze, különben egészséges ember, nem boncolták valami lelkiismeretesen, szívszélhűdést állapítottak meg. Csak a negyedik vagy ötödik hirtelen haláleset vizsgálatakor derült ki, hogy nem különálló egyéni okok szerepeltek, megtalálták a szívben és az agyban azt a közös, eddig ismeretlen elváltozást, amihez hasonlót a tudomány. Ez volt a legmeglepőbb. Eddig azoknak hulláiból ismert csak, akiket magas feszültségű villamos áram pusztított el. Egyébként az arc eltorzulása, az ujjak görcsös összehúzódása is tipikusan azt a képet mutatta, X tanártól tudtam meg, hogy a betegséget és járványt népszerűen már is delejes halálnak, villamos halálnak nevezik a városban. Hogy honnan származik, arról sejtelme se volt senkinek. Annyit kétségtelenül megvéltek állapítani, hogy ezúttal nem fertőző anyagról, baktériumról van szó, sem a beteg, sem a hulla nem veszélyeztette az egészségest, még közvetett értelemben sem, az úgynevezett bacillus gazda útján sem, s a mikroszkóp csak fizikai elváltozásokat tudott felfedezni a szövetekben. A város legkülönbözőbb pontjain váratlanul rosszul lett, összeesett, rángatózott és meghalt az áldozat, eddig több mint 300-200 ezek közül a legutóbbi napokban. Nem vagyok író, és így csak szárazon, riportszerűen adom elő azt, amit láttam és hallottam, nem próbálom meg képét adni annak a halkan, jéghideg szorongással növekvő rémületnek, amit az emberek arcán, nyugtalan tekintetén észrevehetett az, aki ismerte ennek a pániknak az okát, utcán, tereken, az egész mozgalmas városban, mert egyébként a város élte a maga életét. Röviden annyit, hogy már az első héten volt alkalmam látni delejes halálban elpusztult ember hulláját és fájdalom, magát a delejes halált is. Szállásomra siettem, éppen azért, hogy magamhoz vegyek néhány preparátumot. Be kell vallanom, hogy ebben az időben titokban azon fáradoztam, hogy kimutassam, hogy a delejes halálnak igenis kóranyag, bacillus az oka, mint más járványnak, itteni orvosi körök felfogását némi belső kárörömmel és tudós gőggel, mint aféle laboratórium ember, naív és igaz tudóshoz méltatlan fantazmagóriának hittem. S már készen volt néhány oldal a Bakteriologikál Weekly-be szánt értekezésemből, amitől ezeknek az uraknak egy kicsit megnyúlik majd az orra. Az állomáson, sőt a villamoson történt, amelyről már leszálltam volt. Néhány lépést tettem, mikor ilyet, folytott kiáltások a hátam mögött megállítottak. Egy ember feküdt közvetlen a villamos lépcső előtt, úgy látszik éppen leszállt, mikor a roham utolérte. Epileptikus görcsök rángatták ezt az embert, kövér polgár arca rettenetes kínokban vonaglott. Azonnal csődület támadt, néhányan fölébe hajoltak, bizonyos, hogy már az első pillanatban hallottam ezt a szót, delejes halál. Megfordultam, és oda siettem, és egyenesen beleszaladtam Edmund Dale-be, aki sietve, szinte futva igyekezett a járda felé. Én ismertem meg. Dale! Kiáltottam rá. Visszahökkent, rám merett. Az arca nagyon sápat volt, s ettől eltekintve is, mert hisz ennek az imént jelenet lehetett az oka, feltűnően sovány és megviselt. Fel akartalak már keresni, hadartam gyorsan, gondoltam rá, hogy meglátogatlak. Tudod mit, ebédeljünk együtt, mi történt itt? Idegesen vállat vont, még mindig nem felelt, de mikor a csődület felé akartam lépni, megfogta karomat. Ugyan hadd el, mondta bosszúsan és rekedten, mit látsz rajta? Meg akartam magyarázni, hogy mint orvost érdekel a dolog, de görcsösen fogta a karomat és vonszolt a járda felé. És közben gyorsan, folytottan ezeket mondta. Valami ostoba filiszter, mit tudom én. Elém terpeszkedett, amikor éppen le akartam szállni. Egy kicsit meg is lökött talán, hát most ott fekszik. Hát te is ezen a villamoson utaztál? Igen, bocsáss meg, nem vettelek észre. Én se téged. Néhány percig szótlanul mentünk egymás mellett. Nem tudom miért jöttem zavarba, valami különös hideg érzés fogott el. Mégis meg kellett volna nézni, mondtam végre. Úgy látszik ez a járvány, amit itt delejes halálnak neveznek, tudod, éppen emiatt vagyok itt Melbourne-ben. Megállt, felém fordult és mélyen a szemembe nézett. Én már kinyitottam a szájam, de nem jött szó a torkomon. Idegen rémület fogott el, és az ujjaim végén valami rángatódzó bizsergést éreztem. A hajamat is, mintha megcsapta volna valami, pedig a tekintete mély, szomorú, fájdalmas és bensőséges volt. Nem nézed meg, ugye? Mondta szeliden, búsan mosolyogva, és folyton nézett. Nem nézed meg, mert én kérlek erre, és mert nem akarsz velem ellenkezni. Nem tudtam felelni, ilyet csodálkozás remegett minden idegemben. Lehorgasztott fejjel ment egy darabig, aztán fáradtan, egyhangúan beszélni kezdett, mintha maga elé beszélne. Most már úgyis mindegy, ma vagy holnap, úgy sem maradok itt, és ha nem találkozom veled, talán másnak mondom el, egy idegennek. Megállt. Máriusz, mondta remegve, mindig szerettelek, legalábbis úgy tudom, azt hiszem, de azért mégis kérlek, menj innen, fuss el gyorsan ebből a városból. Én is mindig szerettelek, csak ennyit tudtam mondani. Különös beszélgetés volt ez ott az utcán. Ekkor megint rám nézett. Biztos vagy ebben? A szájam rángatózva dadogott valamit. Agyamra köd ereszkedett. Az ájulás környékezett, nem tudtam, órák óta állunk-e itt, megdermedve, vagy csak percek múltak el. Rettenetes erőfeszítéssel, mint aki álmában beszél, nyögtem ki szánalmas rémülettel. Ne! Ne mondd ki! De már későn volt. Én vagyok a delejes halál, mondta Edmund Dale. Máriusz, mindig azt hittem magamról, hogy szeretem embertársaimat. Hittem magamban és a jóságomban, amikor pap lettem és először eljöttem Ausztráliába. Mikor az a szörnyű dolog ott a szigeten megtörtént, mikor ezután néhány nappal megértettem, hogy ez így van, hogy én nekem ez most már olyan képességem, mint a kaméleonnak, ha színt változtat, vagy a villamos rájának, ha leüti messziről a kis halakat, akkor hálát adtam Istennek, hogy engem vert meg ezzel a hatalommal, és nem mást, aki visszaélne vele. Mit tudom én, hogy ki vagyok, és hogy mik vagyunk mindannyian, akik jóknak és szeretőknek hisszük magunkat, mert irtózunk a vértől, és nem szeretjük látni a szenvedést. Ott, a szigeten, mikor a halálos félelem először váltotta ki belőlem az iszonyú tehetségemet, mikor támadóm és gyilkosom nyőszörögve esett össze, és terült el anélkül, hogy hozzányúltam volna, ott még áltathattam magam, hogy ami történt, önvédelemből történt, és gonosz szándék nem párosul szívemben, agyamnak rettentő erejével. De mikor a kereskedő, aki elment mellettem az utcán, 100 lépés után összeesett és meghalt, és én égnek álló hajakkal ismertem fel ugyanazt a vonaglást és görcsöt eltorzuló arcán, akkor megvizsgáltam magam, és szívem verése elállt, eszembe jutott, hogy mikor elment mellettem, megirigyeltem őt szép kabátjáért, és szerettem volna magamnak is olyant. Akaratom, melyről azt hittem belátás és megfontolás kormányozza, agyamnak sötét mélységében, amelyről nem tudok, hol rejtve és szabadon korlátlanul dolgozik a velünk született, soha meg nem változó ösztön, öntudatlan akaratom halára ítélte a boldogtalant, mert szebb kabátja volt, mint nekem, és átkozott tehetségem végrehajtotta az ítéletet. Ne szólj közbe, ne menteges, ne beszélj. Avagy nem álmodod-e gyakran ismerőseid, rokonod, anyád és testvéreid halálát. Verejtékezve ébredsz és sajnálod őket, és azt hiszed örülsz, hogy csak álom volt. Pedig álmodban a felszabadult akarat dolgozott benned, álmodban kívántad halálukat, megölted őket. És ha felméred napodat, mely ezt az álmot megelőzte, rájössz, hogy aznap megbántott valamivel. Akit megöltél, görbén nézett rád, keményen szólt, vagy azt hallottad róla, hogy többet keres nálad. Ó, én szörnyű tapasztalatból tudom, hogy a legkisebb bántalomért halált kívánunk mindenkinek, halált, néha bántalom nélkül is, mert a ragadozó lakik bennünk, aki többet pusztít, mint amennyit elfogyasztani képes. Figyelj jól, Máriusz! Eddig 300 embert öltem meg, akikről, ha közben nem jön ez az irtózatos felfedezés, soha nem tudtam volna meg, hogy a halálukat kívántam. Nagy részük közönyös, ismeretlen járókelő. Egy pillanatra találkoztam velük, talán az arcuk nem tetszett, vagy nem néztek rám barátságosan. De volt köztük sok jó barát, és sok, akiről azt hittem, hogy szerettem, mint magamat. Emlékszel a mai emberre, aki a villamos előtt esett össze? Fél pillanatomat akarta elrabolni, előbb szállt le nálam. Megöltem, mert egy pillanatra az utamba állt. Kábultam, néztem körül, örökké rejtély marad előttem, hogyan kerültünk ide a szobájába. Edun Dél a szekrény mellett állt, hátrakulcsot kezekkel, maga elé nézve. És megöltem a leányt, akit szerettem, és akiért meg tudtam volna halni, mert utána fordult egy angol katonatisztnek az utcán. Lassan ereszkedtem a földre, kezeim zsebemben kotoráztak öntudatlanul, mint egy álomban rakosgattam ki mindent, ami nálam volt. Edmund Dale, dadogtam hideg verítékkel a homlokomon. Nesze, itt van mindenem. Akarod az órámat? A pénzemet? A száját biggyeztette, vállat vont. Szórakozottan kotorászni kezdett a holmik között, néhány papírlap került a kezébe, belenézett. Aha, mondta és félredobta, egy kis értekezés a mi orvosaink ellen, ami, ha megjelenik, egy kicsit elrontja a hírnevüket. Esetleg tönkre teszi őket. Persze, ha nyíltan lemernéd döfni kollégáidat, jobb volna, de hát a törvény. Csúnyán nevetett. Nem bántlak, de csak azért nem, mert megvetlek, és nincs dolgom veled. Csak olyan nyomorult vagy, mint én. A középkorban kevesebbet gyilkolták egymást, mert a nemes lovak nyílt harcban ölhette meg a vakmerőt, aki palástjához ért elmenőben. Ma sok törvény préseli össze bennünk a vadállatot. Nagyobb az erő, és több a mellékút, amit talál magának. Percekig sétált, hátratett kezekkel, lehorgasztott fejjel. Később jutott eszembe, hogy ez idő alatt a földön kuporogva olyan mozdulatokkal figyeltem őt, lesúnyt fejjel és meggörbített nyakkal, mint a farkas ketrecébe dobott kandúr. Megállt előttem. Ne félj, Máriusz, távozz békében. És megírhatod, hogy a delejes halál megszűnt Melbourneben. Megírhatod és megölheted kollégáidat néhány csípős szóval a magatok módja szerint. Én nekem nincs mit keresni köztetek. Hála Istennek rájöttem, hogy állaton nem fog az én hatalmam, csak emberen. Az emberi fajta el fog pusztulni a földről, mert ösztönem megrohadt, és elfajzott beteg lelkében, fel fogja falni önmagát, rettenetes mohóságában és gyűlöletében. A föld legundokabb fajtájának gyermeke én, akiben öntudatra vált az ő bűne, utálattal dobom el mocskos családom nevét és hagyományát, hogy visszatérjek a tiszta és nemes bestiák közé, akik nyílt harcban marcangolják össze egymást, és akik közt, ha ki gyilkol, legalább bőrét viszi vásárra, hogy beteljen végzete, mely bűnre és halára, pusztulása hívta őt. Élni a szelíd virágok és hallgatak fák, meg a süket vizek között. 2 hét múlva azzal a jelentéssel tértem vissza Amerikába, hogy a titokzatos betegség úgy, ahogy támadt, nyomtalanul eltűnt. Értekezésem megjelent és feltűnést keltett. Edmond Délre nem gondoltam azóta, és nem beszéltem róla senkinek, ha eszembe jutott, elhessegettem magamtól, mint egy ostoba lázámot. Néhány nappal ezelőtt kaptam hírt róla, hogy széttépve találták az erdőben valami ritka nevű, csak az állatkertekben látható vadállat feküdt mellette, úgy látszik, viaskodás közben pusztult el mind a kettő. A lelkész feje a bestia rettentő állkapcsa közt, összeszorult ujjai a bestia nyakán, alig lehetett szétválasztani őket.